Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte a választási értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda. Ez a polgárok személyes adatai mellett tartalmazza a voksolással kapcsolatos legfontosabb információkat, a szavazókör számát és címét, ahol szavazni lehet, illetve a szavazás konkrét idejét is. Magyarországnak jövő évre egy 23 ezer fős migránstábort kellene felállítania és befogadnia azokat, akikről Brüsszelben úgy gondolják, hogy itt jó helyük lenne, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György közölte, a kormány azt gondolja, hazánktól minél távolabb kell feltartóztatni a migránsokat. A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Cepek Gábor ismertette, a gáz esetében 3 millió 300 ezer, a távhőnél 700 ezer családról van szó, valamint 5 millió 200 ezer háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatás alapján a lakosság 30%-os árkedvezményt kap a januárban elfogyasztott földgáz, villamosenergia és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltér. Gázfogyasztóknak automatikus a kedvezmény, villanyszámlánál nyilatkozni kell április 30-áig, távhő esetében pedig a kedvezmény kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma januárban 224.130 volt, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ez az előző év azonos időszakhoz képest több mint 6000, 2010-hez viszonyítva pedig 430 000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, hozzátéve, hogy ez változatlanul az Európai Unió élmezőnye. Évszázados csúcsra 1 millió 170 ezer tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolaj kitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése. A gazdaság egyik legfontosabb húzó erejének nevezte a turizmust a 2025-ös év alapján a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a turizmus.com magazinnak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, az ágazat a hazai GDP több mint 14%-át adta. Időarányosan csak nem 10 000-rel többen kezdték meg a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2-n. Hankó Balázs emlékeztetett, február 15-én éjfélig lehet jelentkezni. Az ukrán-magyar határszakaszon 2620-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 12 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével végződik az ukrajnai háború, jelentette ki még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést, tette hozzá Szijjártó Péter. A tárcavezető bankokban tárgyalt újabb tájföldi beruházásokról és felsőoktatási együttműködésekről. Látották a magyar kötött segélyhitelből épült szennyvíztisztító telepet Laosz fővárosában, jelentette be a miniszter ma. A magyar vállalatok világszínvonalú technológiai segítséget nyújtanak abban, hogy a helyiek jobb higiéniai és egészségügyi körülmények között élhessenek, mondta Szijjártó Péter. Érintette azt is, tavaly már több mint 600 laoszi diák pályázott magyar felsőoktatási ösztöndíjra, ez szavai szerint jól mutatja a két nép közeledési szándékát. Ez pedig az is kifejezi, hogy Budapest és Vientián testvérvárosokká váltak, és hasonló lépés készül Nyíregyházával és Pakssal is. A rákellenes kódex egyik ajánlása, hogy vegyünk részt a vastagbélszűréseken, az emlő, méhnyak és tüdőszűréseken, mondta el a Magyar Rákellenes Liga elnöke az Inforádióban. Magyarországon a nőknél az emlő és a tüdőrák a leggyakoribb, a férfiaknál a prostata és a tüdődaganat, ismertette Rozsányi Balázs, hozzátéve, hogy a korai felismerés életmentő lehet, és fontos a megelőzés, az egészséges életmód. 2000 óta február 4-a a rákellenes világnap. Márciusra halasztotta a 10 napos Artemis 2 holdmisszió indítását a NASA, miután a héten végrehajtott tesztelésnél hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 fok körül, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Belgrádban vagyunk, a belgrádi érseki rezidencián Németh László bíboros vendége vagyok. Most jöttél vissza Rómából. Első konzusztériuma volt ez, amin ott
volt? Rendkívüli.
Első rendkívüli.
Rendesen akkor kreált bíborossá.
Igen.
Ferenc pápa.
Tehát konzisztóriumon voltál, és ez egy munka értekezlet volt. Az első konzisztórium az más jellegű volt. Igen. Milyen élmény volt részt venni egy olyan tanácskozáson, ahol, ami, mint a szinodusi ülések a szinodalitásról, kerekasztalok mellett nem egy óriási nézőtér volt, és mindenki figyelte a pápát meg az előadót, hanem egy együtt gondolkodás.
Vegyes elvárásokkal indultam Rómába, ugyanis már amikor Leó pápa értesített minket az irodáján keresztül, hogy egy rendkívüli konzisztóriumot szeretne tartani január elején, rögtön a szent év lezárása után. Érdekes volt a várakozás, hogy mit akar, hogy akar, tehát több mint egy hónapig utána semmilyen hír nem jött Rómából, és december 15-én voltam a Szentatyánál, egy ilyen privát fogadáson részt vettem, és beszélgettünk, és a végén akkor erre a konzisztóriumra terelődött a szó, és kérdeztem, hogy milyen témák lesznek, mert jó lenne azért mégiscsak tudni. Azt mondta, hogy hát ő már aláírta régen a levelet, csak még nem jött ki, úgyhogy utána néztem, mikor hazajöttem. December 12-i volt a dátum, az aláírási dátum, és Én 24-én kaptam meg, tehát karácsony előtt. Minden esetre de azért mondom, várakozás volt, hogy milyen témák lesznek. Tehát először is nem tudtam, hogy hogy lesz megszervezve. Még abban a levélben se volt egyetlen egy szó arról, hogy milyen lesz a munkabeosztás, vagy hogy lesz felosztva az egész másfél napos konzisztórium. Úgyhogy amikor láttuk a kerekasztalokat, akkor kezdtünk rájönni, hogy valójában hogy is képzelték el a munkát. A négy téma, amelyet a pápa javasolt, az se volt mind a négy, hogy úgy mondanám, a tárgyalásra szabadon adva, hanem a négyből kettőt kellett választani. Tehát már kezdetből két témát le kellett adnunk, és a választás úgy volt, hogy mindenki szavazhatott. És a szavazatok alapján született meg a döntés, hogy ezt a két témát fogjuk megtárgyalni, az Evangelii Gaudium és a szinodalitás, a szinódus a szinodalitásról, tehát a szinódusi folyamatot fogjuk tovább tárgyalni.
Nem azért maradt el az egyik a négy közül a liturgia, mert az a legingerlőbb problémája ma az egyháznak?
Nem hiszem, ugyanis tehát ha szabad demokráciáról beszélni, akkor ennek a témáknak a kiválasztása demokratikus módon született. Tehát az első találkozunk, az első ülésen, az elsőn, az egyetlen feladatunk az volt, hogy a négy témából szavazzunk azt, hogy melyiket akarjuk. Tehát 20 csoport volt, amikor befejeződött az első kör, a tárgyalások első köre, minden csoport felolvasta, hogy sorrendben 1-től 4-ig, hogy szeretné a témákat megbeszélni. És a 20 csoportból 16 első helyre a szinodalitás témáját választotta. A második volt az Evangelium Gaudium,
vagyis Gaudium,
a Gaudium 11 szavazattal, 5 szavazat volt a liturgia témájára, és 2 szavazat a kúria reformjára. Ebből világosan látszik, hogy bíborosoknak ilyen értelemben mi érdekelte őket legjobban. A liturgia, most, hogyha csak említeni, az bizonyos értelemben feszültséget hoz, vagy teremtett már az egyházban, de nagyon kevés helyi egyházban. Tehát függetlenül attól, hogy ezek a helyi egyházok, ahol probléma van a liturgiával, ez legyen az Egyesült Államok, vagy Franciaország, Németország, ezek mind gazdag és erős egyházak. De az igazán számottevő egyházok, ahol az egyház nő és virágzik,
és fiatal,
ott a liturgia kérdése nem játszik szerepet. Ugyanis a liturgiát másképp ünneplik az emberek Európán és Észak-Amerikán kívül, mint ezekben az országokban. Tehát ezt nem veszi senki se annyira késhegyre az egészet, vagy annyira időzőjelben komolyan, hogy nagyon fontos lenne, mert én nem tudom elképzelni, hogy Afrikában egy ruandai vagy kongói plébánián az emberek visszamennének most a
latinhoz,
latiniséhez.
Nem is hallottak róla.
Tehát abszolút egy olyan dolog, amit távolról se tudok elképzelni, és ne beszéljek ugyancsak Ázsiáról, amelyet ismerek, vagy Dél-Amerikáról, tehát ez egy kimondottan első világ probléma, tehát a fejlett világnak a problémájuk, és a régi keresztény nemzetek közül se nem mindegyik nemzeti. És ez volt a gondolat utána, amelyen kérdeztem privátor is egy-két bíborost, hogy miért van ez így. Hát azért, mert ez egy nagyon szűk számú katolikus helyi egyháznak a problémája. Leó pápa rögtön a beiktatása után alapított még egy 11. munkacsoportot, ami a szinodalitásra foglalkozik, ez pedig a liturgia és az eukarisztia szerepe a mai egyházban. Tehát a Leó pápa nagyon is tudja, hogy miről van szó. Elég csak arra gondolni, hogy a Sziro-Malabár egyház, amely Keralában, Dél-Indiában van, 20 éve azon veszekszik, hogy mikor fordul el a papa közösségtől, és mikor fordul a tabernákulum felé.
Tehát majdnem 2 osztott az egyház.
Igen, 20 év kellett, hogy az ide tavaly, tehát 25-ben, végre meg tudjanak egyezni, hogy majd, hogy mikor és hogyan kell, hogy a pap a szent misét, ugyanazt a misét így állva vagy úgy állva. Tehát ezek olyan dolgok, amik racionálisan nem megmagyarázhatók szerintem, mert érzelmi alapon érinti a híveket, és nem szabad mindent racionálisan megoldani. Tehát van egy bizonyos misztikája az egész dolognak, vagy ha nem is mondanám misztikája, de mindenképpen van egy olyan, amit az emberek jónak találnak, és végső soron, tehát ez nem csak a pap műve az a Szent Mise, hanem a többiek is, akik oda jönnek az eukarisztiára, érezzék magukat otthon.
Igen, beszéltünk arról a témáról, amely végül is nem került a konzisztórium részvevényelé. Milyen újdonság kerekedett ki egy-egy témánál, ami előre vitte a gondolkodást? Misszionárius, vagy kezdjük a misszióval?
Mondani valójában nem azon volt a hangsúly mondani, mert hát Evangelii Gaudium azt ismerjük, nagy részben már 12 éve ezelőtt jelent meg. Aki foglalkozott vele, az tudja pontosan, milyenek a fő pontja és mondani valói. Az igazi kérdés szerintem a másik dokumentumnál, szinodalitásnál is nehéz újat mondani. Ez inkább arról volt szó, hogy emlékeztetni önmagunkat arra, hogy mi a fő célja az egyházunknak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy most egy új struktúra születik, mert előtte a pápák kevesebbet használták a konzisztóriumot, most majd akkor a bíborosok megmondják a tutit. Nem erről volt szó, hanem pont arról, hogy nekünk is tudatunkba kell lenni attól, és el kell fogadnunk, hogy a feladatunk az evangelizáció. Tehát valójában nincsenek új lépések. Lehet, hogy annyi volt az új, hogy a mi nyelvcsoportunkban a keleti országok képviselői, tehát a volt kommunista országok képviselői, mondjuk ezt így, világosabban mondták, hogy az ő országaik is missziós terület. Tehát ez egy olyan dolog, ami még 10 évvel ezelőtt biztos nem fordult volna elő, mert azt mondták volna, hogy mi katolikusok vagyunk, meg jó hívők.
Meg keresztény országnak hirdették
ez az. Nagyon erősen kijött, hogy Európa missziós kontinens, és hogy ebben nincs különbség egy ország között sem. Tehát minden ország, ami Európában van, minden helyi egyház missziós terület, és úgy kell vele foglalkozni, tehát hogy evangelizálni kell, és természetesen kijött a másik dolog, amit ugyancsak tudunk, hogy azért nem úgy van, hogy kidolgozunk egy evangelizációs tervet egész Európa számára, mert különbségek nagyok. Tehát, hogy hol, milyen munkát kell végezni, missziós munkát, és hogy milyen eszközökkel. Tehát ez egy abszolút szabad, ezt már minden helyi egyháznak magának kell eldöntenie. De fontos volt ez. A másik dolog, a szinodalitása ugyancsak nem volt sok új, ha szabad ezt így mondanom, de volt egy nagy várakozás. Tehát nagy várakozás, hogy a csoportok, amelyeket Ferenc pápa alapított, a 10 tanulmányi csoport, azok még nem fejezték be a munkájukat.
Szinódus a szinodalitásról, püspöki szinódus a szinodalitásról, azt hiszem, hogy hivatalosan. Ferenc pápa agyából kipattant ez a kezdeményezés, és nagyon sok helyen, nagyon lassan, és ilyen elvégzendő, kötelező feladatként élték meg, és nem ment át a lényege, a küldetése ennek a gondolatnak. A bíborosok körében, hogy tapasztaltad, most már ez egy a mindennapjainkat átható együttkeresés gondolkodás, tehát megtalálta a helyét, mert azt is sokan megkérdőjelezték, hogy püspöki szinodusok ott van, hölgyek, meg civilek is ott vannak, és most akkor ez mitől püspöki. Tehát az elfogadottsága és a hasznosnak tudása ennek a kezdeményezésnek most már átlépte azt a küszöböt, amit remélünk tőle?
Szerintem ez egy nyitott kérdés. Tehát magában Ferenc sem mondta soha, hogy tudjuk, hogy hova megyünk, hanem pont fordítva mondta, nem tudjuk, hova visz minket ez a szinodális folyamat, és nincsenek konkrét célok, és pont ezért is van, hogy majdnem még a szinodális gondolatnak a körbeírása is nagyon részleges. Tehát nagyon sok elem van, de nem egy olyan rövid, frappáns gondolat, ami mindenkit megragadna. Tehát mindenki beletett, amit akar, bizonyos értelemben, még a legfragmánsabb lehet az, amikor azt mondjuk, hogy a szinodalitás az a keresztény élet kultúrájának az átalakítása. Egy olyan kultúra, amely missziós lelkületű, a közösséget építi, és döntésre is hív mindenkit. Tehát a participáció, részvétel, az aktív részvétel. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a szinodalitás a keresztség szentségéből ered. Tehát mindenki megkeresztelt, minden megkeresztelt, megkapta ugyanazokat az ajándékokat, legyen az a Szentlélek, legyen az karizma, legyen az más hivatás, az már mind a keresztségben jelen volt. Most, hogy fejlődött ki, az egy más dolog, és itt már lehet utána akkor teológiailag kidolgozni különböző modelleket és válaszokat, de mindenki hivatott a katolikus egyházban, hogy részt vegyen az egyház életében, a saját adottságai szerint. Ez oda kellene, hogy vezessen, hogy tényleg egy új kultúra teremjen meg. Egy kultúrának a megváltozása, meg vagy változtatása az egy nagyon hosszú folyamat. Minimum 20 év kell, hogy valamit lásson az ember. El lehet kezdeni. Tehát ilyen értelemben túl korai még, hogy konkrét eredményekre várjunk, vagy tudjunk felmutatni. Egy konkrét eredmény, ami azonban nem befolyásolja a tartalmat annyira, ez a beszélgetés a lélekben. Tehát amikor az emberek csoportokban beszélgetnek, és megvan egy stílus, és a beszélgetésnek a szabálya, hogy mindenki beszél egymás után. Igen, ez az, és mindenki beszél, és a többiek hallgatnak, és utána van ima, tehát csend is beépítve az egész beszélgetésbe. És a beszélgetés feladata nem az, hogy konfrontálódjunk, hanem egy közös döntéshez jussunk, vagy véleményhez a végén. Ami nem zárja ki a más véleményeket, mert az is egy közös, hogyha más is van, akkor az is benne van, tehát azt is lehet mondani. Tehát ez bizonyos értelemben funkcionál már az egyházban, és nagyon sok helyen tudjuk, hogy ez tényleg gyakorolják is a helyi egyházak, de a többi kérdést illetően nagyon sok bizonytalanság van. Tehát amit említettem az előbb, ez a 10 tanulmánycsoport, amely tavaly már át kellett volna, hogy adja a munkáját, befejezte júniusban. A Ferenc pápa halála miatt ez kitolódott, természetes volt, utána Leó pápa kitolta októberig, utána akkor január 1-ig, 26 január 1-ig, tudjuk, hogy egy csoport se fejezte be a munkáját. Mi több, Ferenc pápa még hozzáadott még egyet, plusz utána még egy hozzáadott, 12. Az egyetlen csoport, ami befejezte, az a 12. a poligámiáról. Azt az afrikai püspökök tavaly július végén, augusztus elején, amikor a rendes teljes gyűlésük volt Kigaliban, Ruandában, akkor kidolgoztak egy választ erre, egy teológiai választ, amely bizonyos értelemben nem megy tovább a katolikus katekizmus könyvében adott választól, tehát hogy nincs olyasmi, hogy poligámia a katolikus egyházban, de legalább ad bizonyos irányelveket, hogy hogy kellene az egészet fiatal kortól a családokban, az evangelizációban ezt jobban beszőni, bedolgozni, és felhívni a figyelmet a fiataloknak is erre, hogy hogyan éljenek. Tehát, hogy úgy éljenek, hogy maradjanak monogám családokban. Tehát egy ideális kép, hogy úgy mondanám.
De egy folyamat.
Ez egy folyamat, ami ugyancsak kultúrválással. Tehát a kultúrát kell megváltoztatni, ami szerintem nagyon nehéz, ha tudjuk, hogy a poligámia valójában két dologgal van összekötve. Az egyik a vagyonnal, hogy valaki ezt megteheti, mert van neki elég pénze, a másik pedig a szociális biztonság a nők számára. Tehát ez a másik, ez katolikus szemmel nézve is nagyon fontos, mert egy özvegy, egyedülálló nő a mai afrikai társadalomban még mindig képtelen majdnem, hogy egyedül megélni. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat, és az egyház se tudja ezt a hatalmas vákumot, ami keletkezik, hogyha valaki özvegyként marad, vagy valaki egyedül élt áll egész életében, hogy fog ez a személy akkor boldogulni. Tehát valójában jó az a dokumentum, ott voltam Kigaliban, amikor ezen dolgoztak, tehát követtem.
Az hol van? Ruanda?
Ruanda fővárosa. Jó a dokumentum, megmondom őszintén, te nagyon szépen leírja a dolgokat, de praktikus eredményt a konkrét életben nem fog hozni.
Van, ami még a konzisztóriumról még számodra olyan, ami...
Hát valójában az együttlét volt fontos, tehát, hogy összehívott minket a pápa, hogy teljesítette azt a bíborosi követelést, amely elhangzott a konklávé előtt, hogy a bíborosok szeretnének többet tudni arról, hogy mi történik a Vatikánban. Tehát, ha tényleg azok a legközvetlenebb munkatársai vagyunk a pápának, akkor ez miben mutatkozik meg, nem csak abban, hogy megválasztunk egy pápát, hanem tudni kell, hogy akkor milyen irányba megy ez az egész politika. Tehát függetlenül attól, hogy ő az első a püspökök között, azért a hatalma már nem olyan, mint volt az első vatikáni zsinat idejében, és ahogy elképzelték ott a jelenlévő püspökök. Tehát mindenképpen kell egy közösségi vezetési stílus. Tehát erről van szó, és hála Istennek most egy olyan bíborosi kollégium van, amely lefedi az egész világot. Tehát ez először van az egyház történelmében, hogy egy ilyen nagy számú bíborosi közösség van, kollégium, 245, ha nem tévedek. Ebből 122 választó és 123 nem választ. Először van több nem választott bíboros a katolikus egyháznak. Hosszabb az életkor, jobbak az életkörülmények.
Ferenc pápának volt egy kezdeményezése, ami úgy működött is, és ez egy újdonság volt, hogy kiválasztott minden kontinensről egy-egy bíborost, meg plusz még egy 8 vagy 9 tagú ilyen tanácsadói testületet. Igen, és ők időről időre üléseztek, és segítették a pápát.
Négyszer évente.
Ez Ferenc pápával elhalt, vagy van róla szó, hogy ez megmarad, ez a forma?
Erről nem volt szó. Tehát, ha erre gondolunk, két dolog fontos. Az első dolog, hogy Ferenc pápa azért alapította meg ezt a tanácsadói testületét, hogy kidolgozzák a kúriának a reformját.
Igen.
Ez a munka befejeződött. Tehát neki utána egy szóval nem mondta, hogy ennek a testületnek legyen C6 vagy C9, akárhogy hívták, attól, hogy hány tagja volt pont akkoriban. Nem volt, hogy más feladata is van.
Értem.
Tehát szerintem ez természetes módon befejezte a feladatát. A papír kint van, tehát a dokumentum, Predicate Evangelium, ez az a kuriális reformról. Életbe lépett, mert hivatalosan az egyháznak a dokumentuma.
Ja, úgy értem.
Tehát a recepció, a megvalósítás az mindig időbe telik. Úgyhogy nézzük, hát a tridenti zsinat után kellett 300 év, mire a katolikus egyház Európában többé-kevésbé úgy nézett ki, mint ahogy elképzelték a bíborosok ott a tridenti zsinat alatt. Tehát 300 év, akkor mi ezzel két év? 60 éve vagyunk a második vatikáni zsinat után, és még hány gondolata abszolút még fel se lett véve, hogy úgy mondanám komolyan a gyakorlatunkba. Tehát még nagyon sok minden hiányzik, mi több vannak tendenciók, ahogy az előbb a liturgiáról is beszéltünk, hogy térjünk vissza ahhoz, ami volt előtte. Tehát az emberi természet az, hogy mondják, egy érdekes dolog, tehát nem minden megy úgy, ahogy az emberek elképzeli, még a legjobb akarattal sem. De nézzük meg, ahogy mondják, a nicéai zsinatot. A nicéai zsinat 325-326-ban már Szófiában, a mai Szófiában, ami Szerdikának hívtak akkoriban, amely egy hatalmas város volt a római főúton, ami ment Konstantinápolyból nyugatra. Ott már tartottak egy újabb szinódust, amelyen visszatértek az ariánizmuson. Tehát majd 80 évig, 381-ben kellett a konstantinápolyi zsinat, az első, hogy újból valahogy visszategyék az egyházat az útra, de az ember olvassa a középkori egyháznak a történetét Franciaországban, az 5. évszázadban Franciaországban több ariánus helyi egyház volt, mint igazítő nicéai konstantinápolyi. Tehát nem történnek változások.
És nem egyenes irányú a fejlődés.
Ez az. Tehát vissza lehet térni. Én bízom benne, hogy a Szentlélek úgy se engedi meg, hogy letérjünk az igaz útról. Tehát miközben csak a saját 10-20-30-50 évünket látjuk. Ha valaki majd visszanéz utána, 100 év után, hogy mit vergődtünk itt, akármilyen kis tömjénézése, vagy tömjénézést csengetéssel a misén, vagy nem, hogy akkor lehet, hogy nevetséges lesz az egész probléma, vagy a kúriának a reformja, tehát mindez változik. Csak az a probléma, hogy mi be vagyunk határolva a saját élet tapasztalatunkba, a saját világunkba, saját elképzeléseinkbe, és abba a tudatba, hogy nem sokára befejezzük. Tehát, hogy most kellene még valamit csinálni, mert hogy néz ez ki, hogy nélkülem úgyis tönkre megy az egész.
Igen, tehát sokkal
nagyon... Mondjuk ezt így finoman, úgyhogy most kell verni a vasat, addig még forró. De hogy a visszatérve a szinodalitás megvalósítása, nem kell téves biztonságban élnünk, hogy a szinodalitás mindenhol elfogadott. Tehát ez a folyamat, amelyet Ferenc pápa indított el, ez biztos, hogy nem. Sose volt úgy, hogy egyszerre mindenki mindent elfogadott volna. Tudjuk, hogy megjelent időközben Zen bíborosnak a felszólalása.
Nem szabad... A honki nyugalmazott érsek, bíboros, igen.
Ő a legnagyobb kritikusa, ellenfele kritikusa a szinodális folyamatnak.
De nem csak annak, hanem a Vatikán kínapolitikájának is.
Arról már nem beszél többet, úgy látszik az, hogy is mondanám. Még a szinodalitásról beszél, addig az egyház perkeibe úgyse történik vele semmi. Ha kritizálna a kínai szentszéki szerződést, hazamegy és bezárják a kínaiak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Németh László belgrádi érsekkel, Biborossal beszélgettünk a január eleji Rómában, Vatikánban megrendezett bíborosi konzisztóriumról. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szentosolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó két hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
De vissza.
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy el kettő nap a bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így. És már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Hú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látunk, kvízik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerű, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal.
Is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel-torony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisza?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Ha csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem Minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is, bizony. Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye már hát, itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden, ami, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hagyd döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel nem. Azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye? Tehát miért a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szórodjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az én emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az én emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy ez az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, hogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, hanem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye, míg a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot. A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Denisztem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amet építesz, ha törvém szerint élsz teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígérete tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom, Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na nézzük már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza miré építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra. De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem vált a tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát megfújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra-balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ez nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltoztat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk?
Meg az emberi kapcsolataink is, mert több okból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megtehet, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog. Ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na, látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye? És az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol leveiben a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, Deniszta, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem jutatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más építe. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen a Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Deniszta, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelkiháza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy kőről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk, hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné és Virág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.